Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Domanics András. Az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Energiatudományi Kutatóközpont fúziós plazmafizikai laboratóriumában tesztelik majd az első erőmű méretű fúziós reaktor egyik kulcs technológiáját. A csillagok energiatermelésének földi körülmények között történő megvalósításáról Szoletnik Sándorral, a laboratórium vezetőjével beszélgettem.
Az Energiatudományi Kutatóközpontban a fúziós plazmafizika laboratórium a magfúziós energiatermelés felé dolgozik. Ez egy nagyon régi projekt, már az egész világon kísérlet zajlik több mint 50 éve. Az a célja, hogy valami olyasféle energiatermelést csináljunk a Földön, mint ami a nap belsejében zajlik. Ez nagyon magas hőmérsékletek kellenek, ilyen 100 millió fok környéki hőmérsékletek, nagyon magas hőmérsékletű, ennek megfelelő hőmérsékletű plazma állapotú anyagot kell összetartanunk, és ilyen berendezések épülnek a világon mindenfelé. A legnagyobb ilyen berendezés, ami most épül, az Dél-Franciaországban ITER néven épül, ez egy 7 oldalú együttműködési nagy kísérlet. Az Európai Unió az egyik partner a 7-ből, a többi az Egyesült Államok, Japán, Oroszország, Dél-Korea, Kína, India. Tehát az emberiség több mint felét képviseli ez a 7 partner. És ehhez a berendezéshez egy olyan kiegészítő eszköz, technológiát fejleszt most az Energiatudományi Kutatóközpont, mely arra szolgál, hogy ezt a nagyon magas hőmérsékletű, nagy energiatartalmú plazma közeget le tudjuk gyorsan hűteni, és meg tudjuk állítani ezt a plazma kísérlést, amikor szükség van erre.
Induljunk el magától a kísérlettől. A gyakorlatban hogy néz ki ez a csillagok energiatermelésének földi körülmények között történő megvalósítása?
Ez úgy néz ki, hogy ez egy tórus alakú berendezés, olyan, mint egy autógumi, amelyikben kiszívjuk a levegőt, nagyon ritka levegő marad csak benne, és beeresztünk egy nagyon kis mennyiségű valamiféle hidrogéngáz, tipikusan deutériumot, amit aztán különböző módon árammal, mint egy rezsóban az áramfűtése, vagy pedig atomnyalábokkal felfűtünk magas hőmérsékletre, és közben egy erős mágneses tér van ebben a tórusz alakú térfogatban, amelyik ezt a plazmát egyben tartja. Ez még az egyben tartáshoz az is kell még, hogy ebben a plazmában nagyon erős áram folyjon körbe a gyűrűben. Ez az ITER esetében 15 megaamper, tehát tényleg egy nagyon-nagyon jelentős áram, és ennek az áramnak a mágneses terében óriási energia halmozódik fel, és többek között ennek az energiának a kinyerésére kell nagyon sok anyagot hirtelen belőni, ahhoz, hogy megállítsuk ezt a kísérletet. Most ezt a belövő technológiát fogjuk fejleszteni az Energiatudományi Kutatóközpontban. Néhány kerbinél lefagyasztott gázokat, hidrogént, neont, argont fogunk ilyen kis pelletek, kis darabok formájában belőni a plazma közelébe, ott összetörni egy kanyarodó csövön, és ezt a mint egy ilyen poroltót, ezeket a jégdarabokat fogjuk belőni majd a plazmába.
Mit kell ehhez Magyarországon is építeni, hiszen nyilván ki kell próbálni a technológiát, mielőtt bevetik élesben?
Igen, de az a célja ennek a megbízásnak, amit kaptunk az ITER berendezéstől, építsünk föl egy egész laboratóriumot, amelyben ezt a technológiát kipróbáljuk, leteszteljük, részletesen megmérjük, hogy hogyan működik. Kell építenünk egy kb. 10 méter hosszú vákumrendszert, amiből kiszívjuk a levegőt, kell építenünk egy olyan egységet, amelyikben egy acélcsővet lehűtünk egy darabon 4-5 Kelvin hőmérséket, tehát mínusz 270 fok környéki hőmérsékletre, és ebbe egy gáz beeresztve szépen lefagyasztunk ott egy ilyen hidrogénjeget, és utána ezt egy nagy nyomású gáz impulzussal kilőjük, és végig repítjük ezen a 10 méter hosszú vákumrendszeren, ami kb. Szimulálja azt a tartományt, azt a távolságot, ami majd az ITER-en lesz. És ennek a végén összetörjük ezt a jégdarabot, és megnézzük egy nagyobb vákumkamrában, kamerákkal, meg más eszközökkel, hogy milyen darabok keletkeznek belőle, és milyen irányba repülnek szét. Ez a kísérletnek a legfontosabb része.
Mennyire kell itt pontosnak lenni, akár a hőmérséklettel, akár a célzással?
Hát a célzás az egy kérdés, ilyen pelleteket gyártottak máshoz is, és lőttek már. Egy kérdés például, hogy milyen sebességgel tudjuk ellőni, és milyen pontosan tudjuk irányítani. Ezt egyelőre nem lehet tudni, ez is a kísérletnek a része, hogy megnézzük azon a hosszú, kb. 4-5 méteres csövön, amin végig kell lőnünk, végig tud-e menni egyenes irányban a pellet, és nem fogja valahol neki menni a falnak például, és korábban összetörik. Tehát itt egy csomó kísérleti technológiai tesztelés lesz, amivel az elképzeléseket fogjuk megvizsgálni.
Mennyi idejük lesz mindenre?
Ez a kísérlet most első lépcsőben 18 hónapig, tehát másfél évig fog tartani a tervek szerint. jövő tavasz nyár elejére kell felépítenünk a berendezés első változatát, ahol elkezdjük kísérleteket, első teszteket, és valamikor a jövő év vége fele, jövő utáni év elején fogjuk az első kísérletsorozatot a tervek szerint befejezni. De utána ez a laboratórium itt marad, és az az elképzelés, hogy az ITER további kérdésekkel jöhet hozzánk, amik a tervezés során felmerülnek, újabb teszteket kell csinálni, módosítani kell a technológián, sőt az is lehetséges, hogy a végén a berendezésnek egy jelentős részét elviszük majd Németországba, Karlsruhéba, és ott egy nagyobb hűtőberendezésen olyan körülmények között teszteljük, ami konkrétan az ITER-nél fog megvalósulni.
Ugye a beszélgetést azzal kezdtük, hogy ez egy nagy nemzetközi összefogás. Mi lesz a végeredmény? Miért készül ez az egész kísérlet? Mi a cél?
Az egész ITER kísérletnek az a célja, hogy a fúziós energiatermelésnek a fizikai és a technológiai alapjait megvizsgálja. Konkrétan nem fogunk még energiát termelni, nem csak azokat a körülményeket állítjuk elő a hidrogéngázban, amelyik egy elképzelt fúziós reaktorban lesz. Emellett folyik a tervezés Európában egy ilyen koncentrált európai fúziós fejlesztési program keretében, hogy hogyan lehetne ebből konkrét energiatermelő erőművet is készíteni, de ez még majd az ITER utáni lépés lenne, most egyelőre ezt az ITER kísérletet akarjuk megvizsgálni. Egyébként emellett a világon sok más kísérlet is zajlik kisebb léptékben, Németországban több van, Angliában van a legnagyobb európai kísérlet, de Kínában, Dél-Koreában, Egyesült Államokban is vannak ilyen kísérletek. Ezek közül a legtöbben az Energiatudományi Kutatóközpont valamilyen szinten részt vesz.
Hogyha címszavakban beszélhetünk róla, mi mindennel foglalkozik még a fúziós plazmafizika laboratórium?
Különböző mérési technológiákat fejlesztettünk elsősorban, amikkel a plazma sűrűségét, a plazmában zajló örvénylést, turbulenciát tudjuk vizsgálni nagy tér- és időbeli felbontással. Olyan videokamera rendszereket fejlesztettünk, amik felismernek bizonyos egyszerű változásokat a képben, és nagyon gyorsan tudnak erre reagálni. Ilyen berendezéseket építettünk Németországban, most egy japán-európai kísérlet fog elindulni éppen a jövő év elején, arra az első európai mérőkamera az Magyarországról kerül, sőt első európai mérőberendezés Magyarországról fog kikerülni, már kint is van egyébként. Azon kívül van egy csomó mérnöki feladat, amiben a kollégák részt vesznek, különböző berendezések tervezésében, technológiák fejlesztésében, ilyen vákumban működő berendezésekhez, tesztelőberendezésekhez fejlesztünk eszközöket.
Erre a mostani feladatra felkérték önöket, vagy pályázni kellett?
Ez egy pályázat volt, egy nyílt pályázat, amit nyár elején hirdettek meg, és nem tudjuk pontosan hányan pályáznak, úgy kérdik, hogy 5-en pályáztak rá, köztük nagy laboratóriumok is Európából, és szerintünk egy jelentős eredmény, hogy olyan pályázatot tudtunk kérni, és olyan referenciákat tudtunk felmutatni az eddigi fejlesztéseinkből, ami alapján nekünk ítélték ezt a jelentős pályázatot.
Sigma, a holnap világa.
A mesterséges intelligencia terjedése jelentősen megelőzi a szabályozást, mondta a Fehérház EMI etikai munkacsoportjának tagja, aki szerint a nemzetek közötti versenyben Kína vezet az Egyesült Államok előtt. Tils Györggyel beszélgettem.
Hogyha mesterséges intelligenciáról beszélünk, akkor tulajdonképpen mit nevezünk ma mesterséges intelligenciának?
Hát azt mondanám, hogy a definíciók dzsungelében járunk. Nagyon sok olyan technológia létezik a világon, amelyeket ezen ernyő terminológia alatt használunk, mint mesterséges intelligencia. Ilyen a komputerek látása, vagy a gépi tanulás, vagy a neurális hálózatok, a mély tanulás. Tehát nagyon sok ilyen technológia van, körülbelül 12. De hogyha alapdefinícióra törekszünk, amit a hallgatók is valószínűleg értenek. Én azt szoktam mondani, hogy annak ambíciója a mesterséges intelligencia, hogy gondolkodni és tanulni képes gépeket hozzunk létre. Ezen az úton járunk mindannyian, az 1950-es évek óta, és a megérkezés az még valószínűleg távol van, hiszen az eredeti definíció azt is előírta, hogy az emberrel egyenértékű, kognitív képességekkel rendelkező gépeket hozzunk létre. Itt még nem tartunk, de erős, robosztus rendszerek vannak, amelyek a világunkat és az életünket meghatározzák.
Hol tartunk most? Mit tud a mesterséges intelligencia, és mi az, amit nem?
Hát kezdem azzal, hogy mit nem, mert azt talán könnyebb elmagyarázni, de a mit nem, az tulajdonképpen az, hogy nem képes kontextusban gondolkodni, nem képes gondolkodni a szószoros értelemben, tudja imitálni a gondolkodásunk bizonyos elemeit, nagy hatékonysággal képes bizonyos feladatokat sokkal jobban elvégezni, mint az ember. Ugye a hallgatók bizonyára hallanak ilyen történeteket a médiából, hogy mondjuk a legjobb sakkmestert már megveri a mesterséges intelligencia, a legjobb gómestert, a legjobb videójátékosokat. Tehát ezek mind-mind jó illusztráció annak, hogy szűk sávokon mozogva hatalmasokat képes alkotni ezek a rendszerek. A világnak olyan szegleteiben is, sőt egyre inkább abban, ami lehet, hogy a médiában kevésbé népszerű, de sokkal inkább meghatározza az életünket. Tehát a gazdaságban, a bankszektorban, az energiaszektorban, a politikában, a médiában, a marketingben. Valamelyik nap megkérdezték tőlem, hogy mi az a terület, ahol nincsen jelen a mesterséges intelligencia, és vagy nem fogja 2-3 éven belül totálisan átírni a szabályokat, és akkor nagyon-nagyon erősen gondolkodnom kellett. Talán a temetkezést meg a kézi munkát tudtam ilyennek feltételezni, de valóban nehéz már ilyet mondani, ahova nem nyomulnak be ezek a technológiák.
Első körben hol találkozhatunk vele? Mit gondol?
Mindenhol. Ha végigvesszük egy átlag embernek a napjait, úgy gondolom, hogy a legtöbb dolog, amiben digitálisan érintkezünk a világgal, legyen azok az információfogyasztási szokásaink, az elektronikus vásárlásaink, a filmek, amiket meg akarunk nézni, egyáltalában azok az ajánlások, ami alapján döntünk mostanában, hogy mit veszünk meg, és milyen szórakoztatást veszünk igénybe, ezek egyre inkább már mesterséges intelligencia alapú platformokon keresztül vehetők igénybe. És hát ennek ugye megvannak az árnyoldalai, amit szintén valószínűleg nagyon sokan hallottak, hogy a dezinformáció, az álhírek terjesztése a közösségi médiában az egyik legnagyobb problémája mind demokráciánknak, mind emberi józanságunk megőrzésének, amitől én nagyon tartok, és nagyon sok munkán fekszik abba, hogy ezt megpróbáljuk megváltoztatni.
Az például, hogyha egy chat robot válaszol, az már mesterséges intelligencia?
Hát erről nagyon sokan sokat vitatkoznak, azt kell, hogy mondjam, hogy az, amit az elején mondtam ennek definíciónak mesterséges intelligencia tekintetében, az a például nem biztos, hogy minden tudós egyetértene, illetve egyetértene például azzal, hogy a gépi tanulási rendszerek maradéktalanul mesterséges intelligenciának tekintető pontosan emiatt az aspiratív jellege miatt, hogy az ember legyen értékűt akarunk létrehozni. Tehát ebben nagy tudományos viták vannak. Ha egy gazdasági szakembert, egy vállalatvezetőt kérdezünk meg, akkor azt fogják mondani, hogy igen, a chatbot az egy alapvetően egy első generációs eszköz, ami marketing szempontból mesterséges intelligencia altechnológiának tekinthető, és hatását tekintve mindenképp az egyik legfontosabb dolog, ami az elmúlt 3-4 évben elindult, vagy hát ennek inkább úgy mondanám, hogy szofisztikáltabb és szofisztikáltabb verziói jönnek ki, de az ügyfélszolgálat vagy az ügyfél kapcsolat világát teljesen átírták pár év alatt az ilyen jellegű megoldások, és most a nagyvállalati szektorból vagy a kereskedelemből átmegy az államba, egyre több államnál látjuk azt, hogy a szolgáltató állam tekintetében az ügyintézést egyre inkább ilyen MI alapú megoldások, chatbotok és azoknak idősebb testvérei fogják átvenni.
Mesterséges intelligencia fejlesztésében, kutatásában mennyire van verseny, és mennyire van összefogás a világban?
Összefogás borzasztóan kevés van sajnálatos módon, és ez az egyik nagy fájdalmam is egyébként. Halálos iramú verseny van, azt kell, hogy mondjam, ahol egyrészt van egy geopolitikai verseny a nagyhatalmak között, ahol gyakorlatilag a tempót Kína diktálja, bár az USA még messze erősebb nagyon sok mindenben, de Kínára reagál. Kína mögött hatalmas ambíciók és hatalmas erőforrás koncentrációk vannak a mesterséges intelligencia tekintetében. Európa megpróbálja megtalálni a helyét ezen két nagyhatalom között, és hát számos kis ország van, és ezért gondolom azt, hogy Magyarországnak sem kell leírnia magát ebben a történetben, akik megfelelő specializációval, megfelelő vízióval képesek magukat egy erős MI pályára tenni. De ez természetesen nem csak államokra vonatkozik, hanem hatalmas verseny van a nagyvállalatok között, vagy a nagyvállalatok és az államok között abban, hogy mondjuk a nagyvállalatok folyamatosan tolják ki az MI technológiákat, és hát a szabályozók megpróbálják kétségbe esetten találni a fogást ezeken az új technológiákon, amikre egyszerűen a szabályozói környezet nincsen fölkészülve, és az a sebesség, az exponenciális sebesség, amit ezek a technológiák diktálnak, arra a jelenlegi szabályozói keretrendszer nem vonatkozik, vagy nem megfelelő.
Kell ettől félnünk? Tehát a mindennapjainkban valamilyen szinten már most is benne vannak ezek az algoritmusok. Gondolok itt arra, hogy például beszélgetünk itthon valamiről, és nem sokkal később a közösségi oldalon reklámként megjelenik. Tehát például a mobiltelefonunk mikrofonja akkor is be van kapcsolva, hogyha mi ezt nem feltétlenül szeretnénk. Beférkőzhet így a mindennapjainkban a mesterséges intelligencia?
Hát be van férkőzve, tulajdonképpen a vélemények pusztán abban térnek el, hogy mennyire kártékony a beférkőzése. Tehát a kérdésére válaszolva, Félni az talán túlzás, mert a félelem az megbénít. Felkészülni, tudatában lenni, felelősen gondolkodni, tudni azt, hogy hogyan védjük meg magunkat a túlterjeszkedése ellen, az borzasztóan fontos. Tehát ez egy kétélű kard, ahogy is mondhatnánk, hogy egy kétélű neutronbomba hatalmát tekintve, amit lehet nagyon sok jóra használni, és lehet belőle abszolút disztópiákat csinálni. Tehát ami felé például Kína halad, szerintem az egy erősen disztópikus megvalósítása az EMI-nek. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban egy vízió deficittel küzd a világ. Bontjuk ki ezeket a technológiákat, de nem igazán határoztuk meg, hogy ennek mi legyen a civilizációs haszna. Pontosabban nagyon sok elképzelésünk van arra, hogy milyen sok jóra lehet használni, de hogy hogyan építünk hozzá egyrészt társadalmi víziót, másrészt olyan szabályozói környezetet, ami ezt irányba képes állítani, és a túlkapásait meggátolni. Ez a jelen pillanatban még erősen épülget, de messze nem azzal a sebességgel, amit én jónak látnék.
Meg lehet gátolni a túlkapásokat? Mert egy etikai kódexet lehet létrehozni, de hát azt nem biztos, hogy mindenki be fogja tartani. Ráadásul nem is biztos, hogy minden országban, kontinensen ez egységes lesz.
Hát igen, ez egy nagy probléma. Tehát nekem az egyik alterületem, vagy specializációs területem az etika, az EMI etika. A nagy baj a jelen pillanatban az, hogy éveket vesztegettünk el etikai kódexekkel, különösen itt Európában, ami egyszerűen nem volt szinkronba azzal a sebességgel, amivel az új technológiák piacra kerültek, eladták őket, stb. Tehát munkába álltak, és elkezdtek pénzt termelni, vagy emberek életét befolyásolni. Pontosan erre próbáltam utalni akkor, amikor azt mondtam, hogy a szabályozói környezet nem megfelelő. Vannak reményteli próbálkozások, tehát az Európai Parlament most kiadott egy viszonylag jó irányba mutató tervezetet, aminek az etikai nagyon fontos komponens, és amiből jövő év elején az Európai Bizottság nagy átfogó keretszabályozást kíván az EMI technológiákra. Itt például, ami szerintem nagyon fontos az, hogy kockázatosnak minősítettek bizonyos iparágakban EMI terjedést, és bizonyos EMI technológiákat magukat is kockázatosnak minősítettek. A kockázatos az azt jelenti, hogy sokkal komolyabb biztosítékokat vár el, adott esetben biztosítást is vár el, vagy auditálási elvárásai vannak azoknak a cégeknek, vagy kormányoknak, akik ilyen technológiákat állítanak elő, vagy használnak. És úgy gondolom, hogy ez egy jó irányba tett lépés. Az már más kérdés, hogy Európa súlyos gondokkal küzd annak tekintetében, hogy most éppen a saját adatszuverenitásáért küzd, a európai állampolgárok adatai sok tekintetben amerikai vagy kínai kezekben vannak, és minden mesterséges intelligencia technológiának adatok az alapjai. Tehát Európának fundamentumokat kell először építeni, már pedig az ajtaján dörömbölnek már ezek a technológiák, amikkel valamit kezdenie kell.
Mondjuk pénzügyi vagy járvány okozta válságok elkerülésében vagy megoldásában a mesterséges intelligencia ma segítséget nyújthat már?
Abszolút. Hát a járvány kezelésében főszerepet játszik. Erre számos példa van. Magam is részt vettem egy ilyen munkacsoportban a NASA-n keresztül, ahol azonosítottuk azokat az EMI technológiákat, amelyek képesek a járvány elleni küzdelemben segítséget nyújtani. És hogy mondjak egy jó példát is, az együttműködések, tehát például az adatmegosztások államok között a járvány kapcsán, azok valószínűleg soha nem jöttek volna létre, hogyha nincsen a pandémia. Az Apple és a Google, akik egy közös ilyen applikációt fejlesztettek, vagy közös protokollt fejlesztettek arra, hogy ha valaki covidos lesz, annak a kontaktjait viszonylag könnyen azonosítani lehessen, és meg lehessen fogni a terjedést. De magát a terjedés prognoszizálását is védi, illetőleg az MIT kifejlesztette egy szerintem még korai fázisban lévő applikációt, amiben az ember beleköhög, és a köhögés alapján jó százalékkal meg tudja mondani, hogy az illetőnek el kell menni az orvoshoz COVID-tesztre, mert van egy speciális COVID-köhögési mintázata. Tehát ebben hatalmas segítségünkre van már most a mesterséges intelligencia, és általában is az egészségügyet tekintem annak a területnek, ahol először tud nagyon jótékony dolgokat demonstrálni az emberiség számára az EMI.
Hová fejlődhet ez? Mi lehet a következő lépés?
Attól függ, hogy kit kérdez. A kutatók azok most nyilvánvalóan ezt a kontextuális kérdést próbálják megoldani, illetve a morális kérdést, hogy hogyan tudjuk megtanítani az emberi morális elveket egy gépnek. Ez most talán az, ami leginkább foglalkoztatja őket. Plusz az, hogy hogyan lehet demokratizálni a mesterséges intelligenciát, hogy lehet egyre kisebb energia vagy komputációs igényű rendszereket előállítani, hiszen a másik nagy probléma most az, hogy az EMI az a nagyfiúk játéka. Hiába mozdul rá sok tízezer startup a világban, egyszerűen a jelen pillanatban ezek a modellek, különösen a nagy gépi tanulási modellek, meg a neurális hálózatok olyan infrastruktúrális igénnyel rendelkeznek, és ennek okán olyan befektetési igénnyel rendelkeznek, hogy azt nagyon-nagyon kevesen képesek csinálni. Csak a nagy nagy államok és a nagy vállalatok. Ez szerintem a következő front. Ugye a science fiction világa még mindig, de mindenkinek ezt az agyát foglalkoztatja, hogy eljöhet-e ez a pont, amikor az emberrel legyen értékű gondolkodó kép meg gép megvalósul. Szerintem ez egy hosszú út lesz, de ez a hosszú út nem úgy lesz, hogy egyik pillanatban még nincs, a másikban van. Tehát lesznek ilyen hibrid, egyre inkább gondolkodást imitáló rendszerek, amelyek szélesednek, sokkal közelebb jutnak egy általános emberi gondolkodás leképezéséhez, és ebben a hosszú szakaszban már természetesen munkába fogják őket állítani. Tehát hiába nem lesz az emberrel ekvivalens, mondjuk egy vállalatvezető nyilvánvalóan akarni fog egy olyan rendszert, ami a munkavállalóinak a 70%-át tudja csak pótolni, míg a teljes emberi ekvivalencia vagy kognitív ekvivalencia még nincsen itt.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.